Kedves gyülekezet, gyermekek, fiatalok is vannak közöttünk, de most nem történettel szeretnék hozzájuk fordulni, hanem egy igével. Egy olyan igével, amely a Biblia elején található, szinte a legelején, ami így hangzik, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Nagyon szeretném, hogyha ez az ige mindannyiunk emlékezetében ott lenne, és különösen a fiatalokéban. Mit gondoltok, gyerekek, hogy miért mondta ezt a Jóisten, és talán valamelyikőtök tudja is, hogy kinek mondta ezt a Jóisten, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz? Kinek mondta ezt Isten? Tessék? Kainnak. És mit gondolsz, hogy Kain már előre tudta, hogy ő nem fog jót tenni? Azért horgasztotta le a fejét? Hát honnan tudja az ember előre, hogy mondjuk ami bekövetkezik, az nem lesz jó? Honnan van meg az embernek ez a képessége? Jövőbe látó az ember, hogy látja előre, hogy valami jó vagy nem jó? Hát igen, mi egy bizonyos tekintetben jövőbe látók vagyunk, mert végig tudunk előre is gondolni dolgokat. És biztos Kain is sokat morfondírozott magában, hogy ő mit akar tenni Ábellal, és azt már előre látta, hogy az nem lesz jó dolog, sőt már magában küszködött, hogy legyőzze ezt a hajlandóságát, hogy ő belekössön az öcsébe, rátámadjon. De aztán nem uralkodott magán, és azóta is nagyon sok ember, gyerekek a világon akar uralkodni, ahelyett, hogy magán megtanulna uralkodni. A Biblia bennünket arra tanít, hogy se másokon, se a világon ne uralkodjunk, de magunkon tanuljunk meg uralkodni. És ezért bátorította a Jóisten így Kaint, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ugye milyen nagy boldogság az, hogy mindenkinek a szemébe bele tudunk nézni, és úgy élünk, még a testtartásunk is olyan, hogy bárki szemével a találkozást elbírjuk viselni. Biztos gyerekek, ti is vagytok úgy néha, hogy jön haza anyuka, apuka, és nem keresitek a tekintetét. Ugye van ilyen, hogy nem keresitek a tekintetét, mert úgy érzitek, hogy nem bírnátok el a tekintetét. Jusson eszetekbe ez, hogy ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Csak ez a kis ige, csak ez a kis Mózes első könyve 4. fejezetéből, ez a kis isteni kijelentés, amit egyszer Isten egy embernek mondott, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Bár csak sok emelt fővel járó emberrel találkoznánk. Gyerekek között is, meg felnőttek között is, akik keresik a mások tekintetét, és akik kiállják a mások tekintetét, mert nincs takargatni valójuk, nincs rejtegetni valójuk, tiszta a lelkiismeretük, és bele tudnak nézni mások szemébe. Kedves gyülekezet, mi is egy ilyen prófétának a könyvét tanulmányozzuk a mai nap, mai istentiszteletünkön, hiszen az elmúlt hetek megint bővelkedtek viharokban, a világban is, a mi országunkban is, és úgy gondoltam, hogy egy olyan próféta könyvét nyissuk meg közösen, és lapozzuk is fel Habakuk próféta könyvét. Az én Ószövetségem 872. oldalán kezdődik ez a könyv, megbújva, elrejtve a kis prófétai iratok könyvében, és Habakuk próféta könyve első fejezet, elsőtől a negyedik versig tartó szakasza legyen a mai istentiszteletünk kiinduló pontja. Aztán nézzük meg, hogy egy igazán hűséges ember, egy igaz ember mit csinál történelmi nehézségek, történelmi vészek idején. Habakuk könyve első fejezet első versétől olvasom. A teher, amelyet Habakuk próféta látott. Teher. Tehát megterhelődött Habakuk, ahogy mi is megterhelődünk a hétköznapokban. A teher, amelyet Habakuk próféta látott. Meddig kiáltok még, ó Uram, és nem hallgatsz meg? Kiáltozom hozzád az erőszak miatt, és nem szabadítasz meg. Megint megállok, nagyon fontos szóra, hadd hívjam fel a figyelmet. Miért is kiáltott Habakuk? Miért is fordult olyan elszántan Istenhez? Az erőszak miatt. Mi is egyre inkább erőszakos világban élünk. Az erőszakot nem csak az utcák ontják, hanem most már látjuk, hogy a hivatalok, a bankok, minden az erőszakot ontja. Az erőszakban ugye van nyílt, durva, nyers erőszak, és van körmönfont erőszak. De aztán nem tudjuk, hogy melyik erőszak a veszedelmesebb, és a több emberre kiterjedőbb. Tehát figyeljük meg az első fontos kifejezést. Mentig kiáltok még, Uram, és nem hallgatsz meg. Kiáltozom hozzád az erőszak miatt, és nem szabadítasz meg. Miért láttatsz velem hamisságot, és szemléltesz nyomorgatást? Pusztítás és erőszak van előttem, per keretkezik és versengés támad. Azért inog a törvény, és nem érvényesül az igazítélet, mert gonosz hálózza be az igazat, azért származik hamis ítélet. És mi a másik kifejezés az erőszak után, ami ebben az utóbbi két versben olyan többször is előfordul? A hamisság. Én azt gondolom, hogy a mai korban és az elmúlt hetek erről bőségesen bizonyságot tettek, valóban két fogalmat kell nagyon megtanulnunk, két fogalomra kell odafigyelnünk, és ennek a valóságára a világban erőszak és hazugság. Erőszak és hazugság. És amire el lehetünk készülve az az, hogy mind a kettő fokozódni fog. És hogy mondja Habakuk, hogy behálózni akarja még az igazat is. Rá akarja bírni az igazat is, hogy ő is nyúljon erőszakhoz, és ő is folyamodjon hamissághoz és hazugsághoz. Erre megy ki a játék. Valóban az emberi történelemnek az utolsó drámai felvonásában élünk, a drámai felvonásnak is az utolsó jeleneteiben, amikor az erőszak fokozódása és a hamisság, a hazugság fokozódása testet ölt. És bár mind a kettő önmagában borzalmas, az erőszak is, meg a hazugság is, így egyé fonódva talán még borzalmasabb. Úgy tetszik, hogy talán egymást fel is tételezik, nem? Mert ahol erőszak van, ott az erőszakot el akarják palástolni. Ott mindig van valami hamisság és hazugság. És ahol hamisság meg hazugság van, ott mindig valami erőszakoskodás is létezik, mert a kettő nem élhet meg egymás nélkül. Ugye a Biblia bizonyságot tesz arról, hogy kinek a két jellemvonása ez. Ki volt az, aki erőszakkal fellépett a mennyben már a földünk teremtése előtt, és ki volt az, aki olyan igazságot állított Isten igazságával szemben, ami hazugság, de hát ő azt igazságnak nevezte. Tehát valóban, ahogy Jézus mondta, Sátán tudja, hogy kevés ideje van hátra, el akarja hitetni, ha lehet, a választottakat is. És az emberi történelemnek ebben a szakaszában el lehetünk készülve arra, hogy nem csak földrengések vannak, nem csak cunami pusztít a világon, hanem az ember szívekből kijövő és ott elraktározott erőszak és hamisság is úr lesz a világ fölött. A próféta panaszkodik. Azt mondja, hogy terheli ez. És azt mondja a Jóistennek, hogy nem hallgatja meg. Figyeljünk a következő versre, még itt az első fejezet 13. versét is szeretném ehhez olvasni, hogy amikor a próféta kijönti így a lelkét, hogy Istenem, meddig kell ezt még szenvednünk? És miért láttatsz velünk, és miért viszel bele ezekbe a dolgokba? Akkor azt mondja az első fejezet 13. versében, tisztábbak szemeid, hogy sem nézhetnéd a gonoszt, és a nyomorgatást nem szemlélheted. Miért szemléled hát a hitszegőket, és hallgatsz, mikor a gonosz elnyeli a nálánál igazabbat? Milyen érdekes vallomás ez a próféta részéről. Azt mondja Habakuk, hogy Istenem, én rólad nem feltételezem azt, hogy te gyönyörködsz ebben, ami van. Hát neked tisztábbak a szemeid, mint az én szemeim. Ha én, mint ember, borzalmasan nézek ezekre a körülményekre, te, mint Isten, aki maga vagy a tisztaság, a tökéletesség, a jóság, hát tisztábbak a szemeid, hogy sem nézhetnéd a gonoszt. Te már rég eltörölted volna ezt, a nyomorgatást nem szemlélheted, te már régen véget vetettél volna ennek. Hát miért szemléled akkor a hitszegőket, és hallgatsz, mikor a gonosz elnyeli a nálánál igazabbat? Miért? Bizonyára Istennek is hatalmas fájdalom ez, nagyobb fájdalom, mint nekünk nézni, de Istennek ugyanúgy tűrnie kell, és a mi érdekünkben tűr, mondja is majd később Péter apostol, hogy a hosszantűrése a mi érdekünkben történik. Nekünk kell itt még végignéznünk itt a földön bizonyos dolgokat, nekünk kell még megtanulnunk, hogyha eddig nem tanultuk meg. Isten csak ezért engedi a gonoszságot, az erőszakot, meg a hamisságot, De egyébként olyan érdekes dolog erről az erőszakról, meg a hazugságról jut eszembe, hogy például, hogyha végignézzük a prófétákat, különösen két próféta beszél erről. Habakuk és Habakuknak kortársa, aki ugyanúgy átélte ezt a történelmi időszakot, és ez Jeremiás. Mind a két könyvet nagyon ajánlhatom a mostani időkben, nagyon komoly biblia olvasmányul, hiszen ez a két próféta kicsiben azt élte át a maga korában, amit mi most az egész világra kiterjedően átélünk. Ugye abban az időben hirtelen feljött egy új hatalom, a régi birodalmak után ugye Asszíriát 612-ben leigázta Babilónia, és nyomult előre, a világ ura akart lenni, és 603-602-ben már Jeruzsálem falainál álltak a csapatai, és ez a kis ország, mi is egy kis országban élünk itt Magyarországon, ez a kis ország, Izrael és a próféták olyan nagyon mélyen élték ezt át, amikor egy erőszak megerősödik, és az egész világra kiterjed, hazugsággal jut előre, és szinte benyeli a gyengébeket és a kis országokat. És ez a két próféta, Habakuk és Jeremiás könyve nagyon alkalmas arra, hogy a mikorunkat ilyen pillanatkép profécia szerűen megvilágítsa. Mondom, ha csak ennyit jegyzünk meg, hogy ami kicsiben az ő életükben megtörtént, az most nagyban az egész világra kiterjedően megtörténik. És az újabb kérdésünk az, hogy ilyenkor egy hívő ember milyen magatartást választ. Hiszen hallgatjuk a híreket, azt mondjuk, hogy hát mit tehetünk, hát mi nekünk nincs beleszólásunk, ezer dologban nincs beleszólásunk. Vagy talán nyugtalankodjunk szer fölött, hát az meg bajhoz vezet, mi ezért teljesen nem vagyunk felelősek se, változtatni se tudunk, hát majd jönnek az események, mennek az események a maguk rendjén. De figyeljük meg, hogy a próféta nem ezt tette. A próféta először szóvá tett dolgokat, jajongott, Istenhez fordult, és amikor Istenre azt mondja, hogy Isten hallgat, és Isten nem ad konkrét választ, akkor figyeljük a második fejezet első versével, mivel folytatja a személyes vallomását. Ugye a közbülső részeket azért nem olvasom, mert azok mondják el ennek a nagy hatalomnak a térhódítását. A második fejezet első versétől a következő vallomást olvashatjuk. Őrhelyemre állok, és megállok a bástyán. Tehát nem felel Isten, nincs konkrét válasz. És mégis azt mondja a próféta, nekem van egy őrhelyem, én az őrhelyemre állok, és megállok a bástyán. Nem folytatom még a felolvasást, hadd tegyem fel a kérdést, mi ez az őrhely, és mi ez a bástya? Ugye hát, ha most a középkorban élnénk, tudnánk, hogy konkrétan ugye az őrhely, meg a bástya, ki kell menni az őrnek, figyelni, bizonyos pontokra kimegy, őrhely és bástya. De átvitt értelemben, mi ez az őrhely, és mi ez a bástya? A Biblia szerint az őrhely és a bástya, az akkor is, ha Isten még most nem válaszol, továbbra is az Istenre figyelés, vagyis hát az Isten igéjéhez folyamodunk, az igét kutatjuk, a Bibliát olvassuk, és közben a Bibliából értesülve a valóságos dolgokról fordulunk Isten felé. Tehát ez az őrhely és ez a bástya. A mai világban az emberek nagyon szeretnek információkhoz jutni, és jól értesültek lenni. Ma ugye az információéhség hatalmas, ugye az emberek azért veszik az újságokat, hallgatják a híreket rádióban, televízióban, mert mindenki valamit meg akar tudni, ezt, azt, amazt meg akar tudni. Nem is mondom azt, hogy ne tudjunk meg dolgokat, de sokszor megtudunk dolgokat, annál nagyobb a nyugtalanságunk. Annál nagyobb a feszültség. Mi van még e mögött? Hát ha a kulisszák mögé csak egy kicsit betekintünk, és már ezek sokkal riasztóbb jelek, mint amit eddig tudtunk, hát akkor mi van még emögött? Jó a dolgok mögébe látni? Csodálatosak a bibliai proféciák, mert a bibliai proféciák csak annyit hoznak a tudomásunkra, amennyi kell. Ugye ismerős Jelenések könyve 10. fejezetéből a részlet, hogy János apostol még a hét mennydörgés szavát is hallotta, de mit is mondott ott neki Jézus, hogy a hét mennydörgés szavát, amit hallottál, le ne írt. Tehát komoly kérdés az életben, hogy mit kell tudnunk, és mit nem kell tudnunk. Nemrég beszéltem egy Oroszországból hazajött, 9 évig volt fogságban a 40-es, 50-es években egy hadifogoly, és ő azt mondta, hogy hát borzalmas volt ez a hadifogság, de azért még el tud mondani néhány dolgot, ami még borzalmasabbá teszi. Szóval nem is ami a lágerban belül volt, mert hát arról lehetne két életen keresztül is beszélni, de szóval az volt a borzalmas, hogy amikor ott az orosz lágerban ők dolgoztak, egyszer csak magyar szót hallanak a lágeren kívül. Hát honnan jöhet magyar szó a lágeren kívül? Szóval marha csordákat hajtottak gulyások, és magyar szavakkal kiabáltak rá az állatokra. És akkor értették meg, hogy Magyarország nem csak hogy elveszítette a II. Világháborút, még olyan borzalmas hadisarcot kellett, hogy fizessen, hogy ki kellett küldeni a nagy Szovjetunióba ugye a sok állatot, de még az állatokkal együtt még a gulyásokat is, ugye abban az időben, aki kiment a nagy birodalomba, nem biztos, hogy vissza is tért abból. Hát ekkora hadisarcot kellett fizetni, és azt mondja, akkor még inkább összeszorult a szívem, és azt mondtam, hogy elég az, amit én itt bent látok, és ami itt van, hát még más hazánk fiai itt hajtják a marhákat, és még itt is fognak maradni, és talán a családjuk soha nem fogja megtudni, hogy hol élték le az életük megmaradó részét. Hát nekem még ezt is meg kellett tudnom. Igen, sok minden van a világon, amit jobb nem is tudni és nem is látni. De aki az őrhelyre áll, akinek mindent látnia kell, egy őrnek is azt kell látni, ami ő rá tartozik, ami a konkrét veszély és annak a konkrét veszélynek a legyőzése. Őrhelyemre állok és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám és mit feleljek az én panaszom dolgában. Figyeljük meg, azt mondja Habakuk, hogy én azért olvasom az igét, itt vannak a régi prófétai írások, azért imádkozom, hogy én halljam, hogy az Isten mit szól hozzám. Nekem most az Istennek biztos konkrét személyes utasítása lesz, mert Isten mindenkit személyesen akar vezetni, és én arra várok, hogy mit válaszol nekem, és arra várok, hogy mit hoz majd a tudomásomra. És hogy Habakuk így élt, és így töltött el egy bizonyos időt, felelt neki az Isten. Figyeljük meg, föl is jegyzi, itt van a második vers, és felelt nékem az Úr, és mondta. Nekünk is felelhet az Isten, ki tudja, hogy hogyan, számtalan módon felelhet az Isten, de az biztos, hogy személyes feleletre van szükségünk. Nagyon zűrzavaros világban élünk, erőszak, hamisság, hazugság. Mit felel nekem az Isten? Na, én kérem az Isten válaszát például abba, hogy éljek meg. Mert nagy kérdés, hogy hogy éljek meg? Kérem az Isten válaszát, hogy milyen legyen a családtagjaimhoz, a szeretteimhez való viszonyom, akikért hát különösen felelős vagyok, a hittestvéreimhez való viszonyom. Nekem nagyon személyes feleletek kellenek. És felelt nékem az Úr, és mondta, írt fele látomás, és vés táblákra, hogy könnyen olvasható legyen. Ebből azt látjuk, hogy Isten nem is akármilyen feleletet adott Habakuknak, látomást adott. Isten adhat álmot, adhat látomást, adhat gondolatihletést, tudjuk ez a három csatorna, amin keresztül közzi velünk az akaratát. Habakuk látomásban részesült. És azt mondja neki az Isten, hogy ezt a látomást nehogy csak magadnak tarts, még másoknak is add át. Mert olyas valamit mondtam neked, ami nem csak téged fog vezetni, másokat is. Mert a látomás bizonyos időre szól, de végfelé siet, és meg nem csal. Ha késik is, bízzál benne, mert eljön, el fog jönni, nem marad el. Még a látomáshoz ezt is csatolta az Isten, még erre is volt gondja az Úrnak, hogy azt mondja, hogy mutattam neked valamit, Habakuk. De ha közben majd ezt átadod másoknak, és talán magad is, meg mások is hitetlenkedtek, hogy mikor fog ez bekövetkezni? Mert késlekednek majd az események. Késlekednek az események. De akkor legyél biztos, hogy ez el fog jönni, nem marad el, ha késik is bízzál benne. És még hozzátesz valamit, és ez a negyedik vers. Íme felfuvalkodott, nem igaz ő benne az ő lelke, az igaz pedig az ő hite által él. Azt mondja, nézd Habakuk, kétféle ember van ezen a világon. Az az ember, aki igaznak tartja magát, magát teszi meg mértéknek, és én ezt egy önigazoló embernek nevezem. Sajnos ez az ember a gonoszság szekerét tolja akkor is, hogyha nem tud róla. És van egy másik ember, aki hitáltal akar igazzá válni, aki rám figyel, és aki elviseli az én csiszolásomat, alakításomat az életén, aki valóban igaz emberi akar válni. Kétféle élet lehet, az önigazoló élet és a valódi igazságban eltöltött élet. Én téged a második csoportba szeretnélek számítani, aki a hite által él. Kedves gyülekezet, a mai világban, a reklámok világában olyan sok hirdetés van, hogy az emberek miből éljenek. Az ember nem is tudja számba venni, hogy mi mindent ajánlanak az embereknek, hogy miből éljenek. Olyan hirdetést láttunk, hogy hitből élni? Ilyen hirdetést én nem láttam. Azt láttam, hogy éljünk az álmainkból, azt láttam, hogy éljünk a vágyainkból, azt láttam, hogy sok pénzed legyen, mert abból a legjobb és legkönnyebb megélni, hogy éljünk az érzelmeinkből, mert azok a jók, mindenki érezze jól magát, hát ebből éljen. Már az is nagyon ritkaság, ha azt mondanák az embereknek, hogy éljenek az értelmükből, meg a meggyőződésükből. Ez sem nagyon lehet látni. De hogy az, hogy a hite által él, ez csak egyedül Isten mondja, és ő is a Biblián keresztül. Isten azt mondja, hogy az igaz az ő hite által él. Ettől a pillanattól fogva Habakuk 2:4-től lesz ez a mondat a Bibliának legtöbbet idézett mondat. Ezt fogja idézni Jézus. Hogy a te hited megtartott téged, a hited által élsz. Ezt fogja idézni Pál a római levélben, Galata levélben, az igaz ember hitből él. Az Isten hatalmas dolgot mond azoknak, akik az erőszak és a hazugság világában megtanulnak álhatatosan ráfigyelni, és az Isten azt mondja, hogy egy dologból lehet élni, hitáltal lehet igazán megélni. Itt a világon is, és az a hitáltal való élet képesít majd téged, hogy az örök életben is ott lehetsz. És hogy lássuk azt, hogy Isten milyen látomást mutatott be a prófétának, milyen hatalmas kinyilatkoztatást adott. Most nem szeretném ezt az egészet felidézni, ami a második fejezet 6. versétől egészen a 20. verséig terjed, de ez a Bibliának azért rendkívüli része, ezt én így szoktam mondani, hogy se Dániel könyvét, se Jelenések könyvét soha nem érthetjük meg, ha Habakuk könyve második fejezetét nem értjük meg. Mert Habakuk könyve második fejezetében van benne az, hogy a mi történelmünk miért ilyen, amilyen. És erre újra és újra emlékeztetni kell mindannyiunkat. Habakuk 5 jajmondás, ami 5 látomás volt, ez az 5 jajmondás. Ez érteti meg velünk a történelmünket és a világot. Ma nagyon sokan szeretnék megérteni a történelmet. Nagyon szeretnék talán csak nem is a holnap után, a holnapot látni, hogy jaj, mit hoz a holnap. És nagyon sok elmélet kélt szárnyra, hogy mit hoz a holnap. Ugye az interneten most már sok minden elérhető, és annyi minden jóslat és annyi minden jövőbe látó jövendőlés van, nagyon foglalkoztatja az emberiséget, hogy mi lesz holnap, mert annyira bizonytalan a jelen, és ha bizonytalan a jelen, akkor még bizonytalanabbá válik a holnap, hogy az emberek mint egy szalmaszálba kapaszkodnának abba, hogy mit hoz a jövő. Van-e egyáltalán értelme az életnek? Mert ha ilyen törékeny jégen élünk, mint amilyen a ma, akkor a holnap az már a vízbe szakadással egyenlő. És Habakuknak Isten 5 jajmondásban, 5 kijelentésben bemutatta, hogy az emberi történelem mi alapján zajlik, és mi alapján megy előre. És ebből én csak az első részt olvasom fel, az első jajmondást. Habakuk könyve 2. fejezet 6. verse. Avagy nem költenek-e ezek minnyájan példabeszédet róla, és találós mesét reá mondván, jaj annak, aki rakásra gyűjti, ami nem övé, de meddig, és aki adóssággal terheli magát. Avagy nem támadnak-e hirtelen, akik téged mardossanak, és nem serkennek-e fel, akik háborgassanak téged, és zsákmányul esel nékik. Mivel, hogy kifosztogattál sok nemzetet, kifosztanak téged mind a többi népek az emberek vérért, és az országok, városok és minden bennük lakozók ellen való erőszak tételért. Ez elsősorban Babilóniának szólt, mint ugye annak a nagyhatalomnak, ami most feljött a történelem színpadára, de Babilónián keresztül a mi Babilóniánknak, a mi Bábelünknek is szól, a mi világunknak is szól. Figyeljük meg, újra fölhangzik ez a kijelentés, amire már fölhívtam a figyelmet, hogy erőszak. Erőszak. Aki erőszakosan támad más emberekre és más országokra is, és erőszaktételt enged meg magának, és rakásra gyűjti, ami nem övé, és közben pedig az adósságokba viszi bele az embereket, hogy adósságokkal terheli meg az embereket. Úgy megborzongtam, amikor újraolvastam ezeket a sorokat a mai világválságnak az olvastán is, hiszen a 20. században is volt egy nagy világválság. Mindenki most azt emlegette az 1929-32 közötti világválságot. Megvallom őszintén, én a nagybátyámtól hallottam erről nagyon sokat, aki egészen Spanyolországig kellett, hogy elmenjen, hogy a puszta létfenntartását biztosítsa, és mi, mint gyerekek, ugye az 50-es, 60-as években leültünk, és a mi kedves Gyula bátyánk hát mesélt nekünk, hát hol láttam én olyan embert, aki Olaszországban, meg Spanyolországban, meg csak azért, hogy legyen betevő falat a szájában. Nem is értettük ezt egészen, hogy ez miért volt, vagy miért nem volt. Most újra fölidéződött ez előttem az erőszak, ami az első világháború után eltelt egy 10 év, és az emberiség ugyanoda jutott tulajdonképpen, hogy már egy újabb háborút fontolgatott, és jött egy óriási nagy pénzügyi összeomlás, ami az egész világra kiterjedt, és emberek földönfutóvá lettek, és elhagyták otthonaikat, és olyan különleges embersorsok formálódtak ebbe az időben, és úgy eszembe jutott, hogy ma is mi van, hogy az embereknek nincs otthonuk, a migráció az egész világon általános, emberek jönnek, mennek a világban, nem találják a helyüket, nincs megélhetés, akkor a népek keveredésével egyre inkább tűrhetetlenné válik bizonyos országok benszülötteinek is az élete, hiszen annyiféle kultúrát, annyiféle vallást egyszerre keveredni, és ugye a hétköznapokat ez rendkívüli módon megterheli. De mi van e mögött? És azt mondja Habakuk, jaj annak, aki rakásra gyűjti, ami nem övé. A rakásra gyűjtése jó dolog. Hát az is önmagában egy esztelen dolog rakásra gyűjteni, de ami még nem övé, azt rakásra gyűjteni. Ugye érdekes az egész modern pénzügyi rendszer, meg a bankoknak a szerepe. Ki lát e mögé, amikor a szakemberek is csak azt mondják, hogy hát nem tudni, hogy ebből mi lesz. Vagy kész akarva gerjesztenek vaklármát, vagy mi van e mögött. Nekünk nem kell a kulisszák mögé betekintenünk. Nekünk elég az, amit a Biblia mond. Azt mondja a Biblia, hogy jaj annak, aki rakásra gyűjti, ami nem ő, de meddig? De meddig? És aki adóssággal terheli magát. Az életünknek, a hétköznap életnek vannak bizonyos vezérszavai. Most is vezérszavak ez a pénz, hitel, adósság. De meddig? Hát van ennek értelme? Ennek az egész dolognak van ennek értelme? És nem támadnak hirtelen azok, akik téged mardossanak, és nem serkennek fel, akik háborgassanak téged, és zsákmányul esel nékik? Hát alig várják azok, akik adósok, hogy belém marhassanak abba, akiktől kapták a hitelt, és alig várják. Tehát ez egy olyan feszült helyzetet hoz létre, amire újra azt mondom, amiből elkezdődött Habakuk könyve, az erőszak és a hazugság kölcsönösen gerjeszti egymást, mert ahol erőszak van, ott a hazugságnak is növekednie kell, ahol a hazugság már nem tud mással előrelépni, ott erőszakot fog alkalmazni, és a világ belekerül egy ilyen félelmetes járomba, amiben az egyik hamisság a másikat tángálja előre, és ebben a világban, ahol egy akkora anarchia és egy akkora zűrzavar lesz. Nos hát, valahogy ezt érzi a Bibliát olvasó ember, aki az őrhelyére áll és megáll a bástyán. Egy ilyen világban mi válik egyre utóbb a tömegek szívében is szinte kívánatossá? Csak egy valami, hogy valaki teremtse rendet. Mert hát ekkora zűrzavarban nem lehet élni. Most a héten tartottam a Dániel könyve vázat proféciáiról való előadást, és olyan őszintén fölvetett, egy idősebb hallgató volt, de olyan nagyon őszinte hozzászólás volt. Azt mondja, nézze, uram, de hát nem szükségszerű, hogy diktátorok legyenek a világnak az élén. Hát nem szükségszerű, ez különben azt mondja, szétzüllene a világ. Hát most is azt látjuk, hogy a világ olyan anarchikus képet nyújt, a pénzügyi rendszertől az erkölcsök állapotán keresztül lehetne végig sorolni a dolgokat. Ugye én arról beszéltem, hogy a Dániel könyve vázza proféciái hogyan hívják fel a figyelmet arra, hogy egy iszonyú harc megy a világhatalomért, és a világhatalomat mindig egy valaki akarja a kezébe fogni, hol a babiloni uralkodó, hol a médó perzsáknak a királya, hol meg a világhódító Nagy Sándor, és ugye a Biblia ez a tekintetünket, hogy ugye egy kéz, és ugye mondtam, hogy miért nem jó ez az egy kéz, meg mi a veszély ennek, meg hogyan volt eddig a történelem, de nagyon őszinte volt azt mondani, hogy hát olyan zűrzavar van, olyan káosz van, hát így nem lehet élni, hát így az emberi élet hétköznapjai válnak kérdésessé. És a Biblia viszont azt mondja, hogy igen, az emberi történelemről látnunk kell, hogy ebben a formájában reménytelen. És az emberek nem akarják látni. Az emberi történelem reménytelen. Az emberi történelem ilyen formájában, amelyben éljük, és amelyet Isten hagy, hogy a vég felé közeledve mutassa ki még a foga fehérjét, ilyen formájában teljesen reménytelen. Mintha csak Jézus állna itt most előttünk, és beszélne egy ilyen diktátorral. Mert ugye ez is meg van örökítve. János evangélista ezért még a többi evangélistához képest is külön megörökített, hogy amikor Jézus egy igazi római prokurátorral szemben állt, akkor mit mondott neki? Hát lehet, hogy ismerjük a szavakat, de azért lapozzuk fel János evangéliuma 18. fejezetét, és nézzük meg, hogy miért kell nekünk ezt átélnünk, vagy miért van ez még hátra, és még sok minden hátra van az emberi történelmből. Jézus ezt világosan megmondta. Azt mondja János evangéliuma 18. fejezetében a 36. vers Pilátus híres kérdésére, mert ugye Pilátus vesz, tipródik, hogy jaj, hát most egy királyt hoztak, ő a zsidók királyát, király ő, milyen értelemben király? És Jézus nagyon egyszerűen válaszol. János 18. fejezet 36. verse szerint felelt Jézus, az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak, ám de az én országom nem innen való. Kedves gyülekezet, az igazi kereszténység egy nem innen való ország polgárai. A képviselete, mi egy nem innen való ország polgárai kell, hogy legyünk. A világ beszélhet arról, hogy most mi a jobb, a polgári demokrácia, vagy a diktatúra. A világ próbálgathatja ezt, mi nagyon jól tudjuk, hogy ez a világ próbálgatása, így mutatom a két kezemmel, hogy vagy ez, vagy az, ez egy tőről fakad. Ez egy valaki csinálja. Ez valóságban nem alternatíva. Ha jobban belenézünk, ez nem alternatíva, hogy most mi polgári demokrácia szabadságában, vagy újra egy diktatúra jármában éljünk. A világ fejedelme nagyon jól tudja, hogy bele kell vinni a világot kemény diktatúrákba, hogy utána a világ kiéhezzen a szertelen demokráciákra. És a szertelen anarchikus demokráciába is jól bele kell vinni a világot, hogy a világ újra kiéhezzen a diktatúrára. Hát ez egy valakinek a... Én csak így szoktam mindig mondani, az emberhez méltatlan játéka. Mi ha Istenre figyelő emberek lennénk, ezt kikérnénk magunknak. Ha Istenre figyelő emberek lennénk, ezt kikérnénk magunknak. Sokszor idéztem már, mindannyian tudjuk ezt a mondást, hogy Churchill azt mondta, hogy nem jó a polgári demokrácia, de hát jobbat nem talált ki az emberiség. És erre mindig a vietnámi barátom mondását szoktam idézni, aki a másik oldalon azt mondta, hogy nem elég nekünk egy párt is, hát csak azt el tudjuk viselni. Mind a két igazság igazság, de mégse teljes igazság. Az emberiség nem tud kitalálni jót a közösségek életét tekintve. Hát a saját életét nem tudja megoldani az ember. Hogy tudná megoldani a világ életét? Én nem tudom, hogy annyira fennhéjázó és büszke az emberiség, hogy ezt teszi elvakultá, hogyha egy ember a saját életét nem tudja megoldani, ha valaki nem tud önuralmat gyakorolni, akkor hogy tudna uralmat gyakorolni a világon? Hát nem olyan egyszerű kérdés. Hát az, hogy mi önuralmat gyakoroljunk, az egy életmunkája, nem? Az egy hívő életmunkája. Hát akik nem tudnak önmagukon önuralmat gyakorolni, azok tudnak uralkodni a világon. Hát még a családjukon se tudnak uralkodni, vagy vezetni azt a családot, nemhogy a világot. Tehát az emberiség alkalmatlan arra, hogy megoldja az élet, a létezés, a történelem problémáit. És Jézus ezt olyan egyszerűen, olyan világosan mondja, hogy ő nem e világból való országot jött létesíteni. Az emberek veszekedhetnek az idők végezetéig, és mindenki elmondhatja a véleményét, hogy lehet jobb a világ, de ez a vakok és a bénáknak és a sántáknak a párbeszéde. Ebből semmi nem lesz. Jézus világosan mondta, hogy az én országom nem e világból való, mert hogyha e világból való lenne, akkor leszólítanám az angyalokat, és akkor harcolnának és vitézkednének. De én nem az erőszakra építem, és nem a hazugságra építem, én az igazságra és a szeretetre építem az én országomat. És ennek meg kell mutatkozni, és a történelem végén kell megmutatkozni ennek. És ez itt a nagy kérdés mindannyiunk számára, hogy ez vajon a mi életünkben megmutatkozik-e, hogy mi nem ebből a világból vagyunk. Mi nem ennek a világnak a követei vagyunk. Mi nem megyünk bele olyan dolgokba, amelyek azt a látszatot keltik, hogy az Isten itt, ugye szokták mondani, az Isten itt van, vagy az Isten ott van, nem, az Isten sehol nincsen. Itt se a jobbon, se a balon nincs az Isten. Isten a saját országát építi. Isten a saját országát építi. Mit mond Isten a saját országáról? Ezt is lapozzuk fel Dániel könyve 2. fejezet 44. versében, hogy Isten bejelentette, hogy mit jelent az ő országa, és hogy ezt ő építi egyedül, és hogyha valaki részt akar venni ebben az országban, mindenkinek meghívása van erre. Dániel könyve 2. fejezet 44. versében, ahol véget ér ez a nagy szobor álom, az emberiség története, mint egy szobor. Azt olvassuk a 44. versben, Dániel így közvetíti Isten magyarázatát, és azoknak a királyoknak az idejében támaszt az egek Istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romol. És ez a birodalom más népre nem száll át, hanem szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat. Maga pedig megáll örökké. Ugye itt a földi életben az ember mi mindent létre akar hozni. Egy nagy szoborkolosszus példázza, ez arany, ezüst, réz, vas, cserép, minden szét fog zúzódni. Csak a döntő kifejezésekre hadd hívjam fel a figyelmet. Támaszt az egek Isten a birodalmat, tehát ő fog támasztani. Nem emberek fognak támasztani keresztény birodalmat, nem emberek fognak támasztani most már egy olyan igazságos világberendezést, amire persze segítségül hívják majd az Isten nevét is. Persze, hogy Isten nevébe fogják tenni. Hogyne? Hát az ördög nem is azt mondja, hogy a saját nevében, nem is azt mondja, hogy a sátán világát fogja itt felépíteni. Nem, az Isten igazi óhajtott világát, erőszak és hazugság, ne felejtsük el. De Isten támasztani fog, az egek Istene támasztani fog birodalmat. A második kifejezés, hogy soha örökké meg nem romol. A történelemben általában minden szép kezdeményezés is megromlott. Szép kezdeményezés volt a polgári demokrácia is. Most már halotti beszédet tartanak fölötte. Szép kezdeményezés volt a diktatúrák körében az abszolút monarchia is, hogy azt mondták, hogy hát ha már diktatúra meg monarchia, akkor legyen az, csak hát legyen valami becsületes ember kezébe kerüljön a világ sorsa. Volt Círus becsületes ember a perzsa birodalom élén, volt nem tudom én, második József az osztrák ház élén, de hát ezek párját ritkító emberek voltak, meghaltak, aztán megromlott a birodalom, tönkrement a birodalom, nem lehet itt a földi életben ilyesmit létrehozni. Aztán azt mondja egy harmadik kifejezés, hogy ez a birodalom más népre nem száll át. Most kell döntenünk, hogy melyik országban akarunk élni. Most kell döntenünk, hogy Isten országa polgárai akarunk lenni mindenestül, vagy pedig valahova elcsábulunk valami földi törekvés közé, vagy Isten országa építését tesszük, vagy pedig valahova máshova sodor el hit nélkül, mert a hit nélkülieket el fogja sodorni a történelmi vész. És azt mondja, hogy amikor eljön ez az ország, akkor szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké. Mi egy örökké való országba kapunk meghívást, és már itt a földi életünkben ezt az örökké tartó országot építhetjük. Még ha lapozunk Dániel könyve 7. fejezetének a lezárását is, hadd nézzük meg, mert ott ugye az állati jelképek formájában bemutatott világtörténelem végén olvassuk Dániel 7.27-ben, hogy az ország pedig és a hatalom, és az egész ég alatt levő országok nagysága átadatik a magasságos egek szentjei népének. Az ő országa örökké való ország, és minden hatalmasság néki szolgál és engedelmeskedik. Isten bizonyosan mondja ezt, ígéretet tesz, hogy neki van ország, ez az ország most egyes emberek szívében van. Egyes emberek, akik elfogadják az Istent, és valóban hit által akarnak élni. Ezekből az emberekből majd lesz egy látható ország, és minden az egész ég alatt levő országok nagysága ennek fog majd helyet készíteni, és átadatik a magasságos egek szentjei népének. Kedves gyülekezet, egész gyakorlati módon mit jelent ma Isten országának részese és polgára lenni? Mindig, ha valamikor beszélnem kell, ezt az áhítatos könyvet mindig magamnál tartom, és mindig az aznapi igét elolvasom. Ma november 1-e van, a mai igénk a Timóteus első levele 3. fejezet 15. versében a következőképp hangzik: tudd meg, mi módon kell forgolódni az Isten házában, amely az élő Istennek egyháza, az igazságnak oszlopa és erőssége. Nagyon híres megjelölés 1 Timóteus 3.15-ben, mert hogyha valaki megkérdezi tőlünk, hogy mi az Isten országának az igazi képviselete, hol van egy igazi közösség, igazi kereszténység, ez az 1 Timóteus 3.15 olyan nagyon szépen mutatja, hogy ahol az igazság oszlopa van és erőssége, a megmozdíthatatlan igazság oszlopa és erőssége. És Ellen White a következő megjegyzést fűzi ez az igéhez, nem olvasom fel az egészet, csak az utolsó két mondatot olvasom fel. Az egyház tagjai abban lejjék boldogságukat, hogy mások jólétért fáradoznak, és áldást árasztanak másokra. Csodálatos munka ez, amit az Úr végeztetni akar gyülekezetével. Figyeljük meg, hogy mi mutatja meg, hogy mi az Isten országa tagjai vagyunk, hogyha abban lejjük boldogságunkat, hogy mások jólétért fáradozunk. Ez személyes munka. Mi nem tudunk szakszervezetet vagy pártot alakítani, mert egyrészt nem is helyén való, másrészt, ha jól meggondoljuk, az egyes emberekkel ezek igazán nem is foglalkoznak. Egyes emberekkel csak az foglalkozik, aki megértette Jézus követését, Jézus áldozatát. Jézus ott állt Poncius Pilátussal szemben, és ő érte az egyes emberért küzdött, és törekedett arra, hogy Pilátust meggyőzés, és kis hián látjuk, hogy ha Pilátus el nem követi azt a nagyon közönséges hibát, hogy Jézus elől elmegy csak úgy, otthagyva ott egy mondat közepén, és kimegy a tömeget nyugtatgatni, mert úgy gondolta szerencsétlen Pilátus, még a hatalmi emberek is nagyon sokszor idealisták, hogy egy tömeget le lehet csillapítani. Hát, hogy majd én oda megyek, aztán mondok olyan dolgokat nekik, hogy nem fognak itt kiabálni, hogy feszíts meg. Hát idealista volt Pilátus, de elkövette azt a nagy hibát, hogy föltette Jézusnak a kérdést, hogy micsoda az igazság, de ott hagyta a kérdését és Jézust is, kiment inkább a tömeget csillapítani, hogy miért üvöltöztök, amikor itt egy igaz emberről van szó, és itt Pilátus belegabajodott ugye a hálóba, mert azok az emberek nem csak azt kiáltozták, hogy feszíts meg, hanem azok az emberek azt is kiáltozták, hogy azért kívánjuk Jézus elítélését, mert ugye Judeától Galileáig mindenkit felszít, és hát ezért kell őt elítélni. És ahogy Pilátus aztán nagyon okosnak gondolta magát, hogy ő majd lecsillapítja a tömeget, megütötte a fülét, hogy Júdeától Galileáig, akkor ez a nagyon okos ember még egy más okos dolgot eszelt ki, ami aztán a elvesztéséhez vezetett, hogy hát ha Galileáig fellázítja az embereket, akkor átküldetem Galilea negyedes fejedelméhez. És ezt nagyon jónak tartotta, hogy majd Heródes Antipász vizsgálja ki az esetet. Persze az nem vizsgálta ki, visszaküldte Jézust, Pilátus belegabajodott a saját okosságába, nagyon, nagyon okos és jónak látszó terveibe, és végül elveszítette a játszmát, önmagát is elveszítette, a tömeget is elveszítette, és egy ártatlant, az Isten fiát elítélte. Jézus személyesen küzdött Pilátusért. És Jézus arra ad nekünk példát, hogy az Isten országát az követi, az tartozik be az Isten országába, aki megtanul személyesen emberekért fáradozni. Olyan szép ez a megfogalmazás. Az egyház tagjai abban lejjék boldogságukat, hogy mások jólétért fáradoznak. Már nem olyan értemben jólétért, ugye, hogy itt a Földön értik ezt a jólétet, hogy az anyagi jólét, vagy a gazdagság és megelégedettség, hanem másoknak a megnyugtatásáért, másoknak a hitre jutásáért, másoknak az örök életre való elvezetésért. Akkor vagy te az Isten országának a képviselője, hogyha kitanultad annak a csínyát, bínyát, hogy mit jelent egy-egy emberért, ilyen emberért, olyan emberért, még olyan emberért, ezt mindannyiunknak meg kell tanulnunk személyesen. És közben pedig viharzik fölöttünk a történelem, közben erőszak és hamisság, hazugság röpköd a levegőben, és minden nap ezzel akarják táplálni az embereket, de az az ember, aki Isten országába tartozik, az szép csendesen munkálkodik, és tudja jól azt, hogy ez a sok minden zaj, ez egyszer el fog múlni. Ezt úgy elviszi a szél, mint nyári szérű napolyvát, és csak egy lesz maradandó, ha te munkálkodtál egyesekért, és majd ott találkozol velük az örök életben. Ez maradandó lesz. Ez biztos, hogy nem most mutatkozik meg, biztos, hogy ezért neked a világ nem fog érdemrendet kitűzni a melledre, biztos, hogy ezért még jó adag gúnyt és gyanakvást is fogsz kapni. Hát téged nem érdekel a világ megmentése? Hát te nem állsz be a sorba, hát te ilyen részétlen vagy, te csak csinálod a magad dolgát. De kedves gyülekezet, itt kell nekünk Jézusra tekintenünk, és Jézustól erőt nyernünk. Ezért is tanultuk délelőtt az első tanulmányunk első pontjában, hogy Jézus számunkra nem eszmény csupán, aki elérhetetlen, nem példa, akit lehet követni, mint a szüleink példáját, vagy nagy emberek példáját. Jézus úgy példa mindannyiunk számára, hogy velünk együtt van, és ő vele együtt kell tennünk ezt, ahogy ő küzdött Pilátusért, ahogy ő küzdött Kajafásért, ahogy ő küzdött a vakon születöttért, ahogy ő küzdött elmebeteg gadarénusokért. Ma is a világ nagyon sokféle, és ahány ember most nagyon markánsan és nagyon a másiktól elválóan annyiféle sors és annyiféle küzdelem. Az Isten országához akkor tartozol, ha abban leled boldogságodat, ha mások jólétért fáradozol. És áldást árasztasz másokra, csodálatos munka ez, amit az Úr végeztetni akar gyülekezetével. Kedves gyülekezet, Habakuk próféta ezt megértette. És befejezésül lapozzunk még vissza Habakuk könyvére, és hogy ő megértette ezt, hogy ő neki személyesen kell munkálkodni, és munkálkodott is személyesen, hogy a zsidó hagyomány szerint ketten siratták Jeruzsálem elveszítését, Jeremiás és Habakuk, ő az a két próféta közül az egyik, aki megérte azt, hogy ugyan a város elveszett, de akikért munkálkodott, azok ott lesznek az örök életben. És szeretném befejezésül olvasni, hogy Isten mivel kárpótolta ezt a prófétát. Habakuk könyve 3. fejezetében a 2. verset olvasom. Habakuk könyve ugye 3 fejezetből áll, az első fejezet a prófétának a küszködése, őrhelyre állása, a 2. fejezet és az 5 látomás, és a 3. fejezetben pedig Isten megmutatta önmagát a prófétának. Uram, hallottam, amit hirdettél, és megrettentem. Uram, évek közepette keltsd életre a te munkádat, évek közepette jelentsd meg azt, haragban emlékezzél meg kegyelmességről. Olyan megdöbbentő, azt mondja a próféta, én nem akarlak sürgetni, Uram, Én nem tudom, hogy te ezt hogy fogod elvégezni, de hogyha évekbe telik is ez, ha nem lesz gyorsan a munkának eredménye, de én szeretnék ebben részt vállalni. Egyébként egy ember megsegítése sem, ha valódi megsegítésről beszélünk, egy ember megsegítése sem olyan máról holnapi eredményt ígér, egyikünknek sem ígér ilyesmit. Évek közepette keltsd életre a te munkádat, évek közepette jelentsd meg azt, haragban emlékezzél meg kegyelmességről. Milyen érdekes kijelentés is ez, hogy Isten hagyja a gonosz erőknek a világra zúdulását. Meg kell látnunk, hogy a gonoszságban még mi van, hogy iszonyodjunk tőle, és az Isten kegyelmessége ez is, hogy az Isten ezt velünk megláthatja. De utána ezt olvassuk a harmadik és negyedik versben, hogy kapott egy látomást is a próféta. Isten a Témán felől jön, és a Szent a Párán hegyéről. Dicsősége elborítja az egeket, és dicséretével megtelik a föld. Ragyogása, mint a napé, sugarak támadnak mellőle helyesen az oldalából, és ott van az ő hatalmának rejteke. Kevés próféta látta az Ószövetségben Jézus második eljövetelét. De milyen érdekesen láttatta ezt Isten Habakukkal. Azt mondja, hogy egy óriási fényességet látott, a Témán és a Párán hegye között jelent meg az Úr, ugye ez a mai Sínai félsziget és a Sínai félsziget és a Nébó hegye között, tehát egy ilyen délkeleti, keleti irány, ugye így mutatja be Jelenések könyve is, hogy Jézus majd keletről fog érkezni, és dicsősége elborítja az egeket, és dicséretével megterik a föld, de a negyedik versa nagyon érdekes, azt mondja, a ragyogása, mint a napé, sugarak támadnak oldalából, és ott van az ő hatalmának rejteke. Látta úgy Habakuk Jézust, ahogy ő föltámadt, ahogy Tamásnak is megmutatta magát, akinek azt mondta, hogy itt vannak a helyek, amiket értetek, szenvedtem, itt vannak a sebb helyek, itt vannak a kezemen, és itt van az oldalamon is. Ezért mondja, hogy sugarak támadnak oldalából. Ott van az ő hatalmának rejteke. Mi nekünk egy olyan vezetőnk van, és az országunk vezetője az, aki mindent képes volt elszenvedni. Azt is, hogy átjukasztották kezeit, azt is, hogy átszúrták láncsával az oldalát. Itt van az ő ereje, itt van az ő hatalmának rejteke. Ha valaki tudni akarja, hogy milyen erő van Krisztusban, gyakorolja az ő nyomdokain az önfeláldozást, gyakorolja azt, hogy ha másokért jót tesz ezért, gúny és szidalom éri. Jézus ezt tette. A végső időben az Isten országa tagjainak át kell élniük ugyanezt a felmagasztalást, ugyanezt a kiváltságot, hogy a jóért rossz jár cserébe. A jóért megaláztatás jár, de éppen ez mutassa nektek azt, hogy ilyen nagy különbség van a két ország között. Az egyik ország ezt teszi, a másik így válaszol rá, a másik ország az fordítva tesz, el fog enyészni, és híre hamva nem fog megmaradni. És ezt megmutatta Isten Habakuk prófétának, az eljövendő Jézus Krisztust úgy láthatta, mintha az ő életében jelent volna meg. Habakuk innen visszafele számítva 2600 évvel élt. Nekünk sokkal kézzelfoghatóbb látomásunk lehet már Jézus második eljöveteléről. De a második eljöveteléről szóló szép látomások között ezt soha ne felejtsük el, hogy Habakuk úgy látta Jézust, hogy a sebb helyei, a megaláztatásának a helyei azok voltak a legragyogóbbak, és azokból támadta a legtöbb dicsőség és napfény. Bár csak segítene bennünket az Isten, hogy valóban az Isten országáért élhessünk, ami egyenlő azzal, hogy emberek megjobbulásáért, emberek örök életre való elkészítéséért élhessünk. Nekünk egyetlen egy feladatunk van, ezt az egy feladatot kell teljesíteni. Isten megmutatta azt is, hogy milyen körülmények között kell teljesítenünk, erőszak és hazugság, tornyosuló hullámai között kell ezt a feladatot teljesítenünk, de Isten erőt tud adni hitáltal ahhoz, hogy legyőzzük hitáltal mindezeket a nehézségeket, és élhessünk az ő országa törvényei szerint. Segítsen bennünket az Isten, és majd délután is talán erről beszélgessünk a délutáni összejövetelünkön. Nekünk napi, heti feladataink vannak. Egyébként hát itt a Földön is az országok beosztják becsületesen napra, hétre, hónapra feladatokat, egy hívő ember az Isten országa feladatait és az Isten kezéből veszi el, napi, heti feladataink vannak, nekünk úgy kellene hozzáállni a feladatainkhoz, hogy már a jövő heti feladatainkra készülve úgy tudjuk elvenni Istentől a bástya és a torony és az őrhelyre állva, hogy pontosan tudjuk, hogy az Isten mit kér tőlünk és mit vár tőlünk ebben az időben, mert Jézus eljövetele csak azért késlekedik, mert ezeket a feladatokat nem végezzük el. És én szívemből kívánom, hogy ennek a prófétának a magatartása, az Istenhez való ragaszkodása, az önmagával való küzdelme legyen előttünk példa, és ne féljünk semmiféle erőszaktól és hamisságtól, ami nyilván még nagyobb tajtékokat fog verni, legyen előttünk az, hogy az igaz hitből él, az igaz hit által él, és ez itt hangzik el, ilyen történelmi proféciák hátterén mi is meg fogunk állni, hogyha valódi hit lesz bennünk, és ha a feladatunkat valóban teljesíteni is fogjuk. Isten segítsen ebben mindannyiunkat. Amen. Jézusunk nevében mondunk köszönetet, hogy Te olyan messze menően előre felkészítettél bennünket a végső idők küzdelmeire. Itt állhat előttünk Habakuk próféta személyisége is, aki ugyanazt élte át, ami elé mi is most kerülünk a történelmünkben. Ő is, ahogy szerte nézett, azt látta, hogy erőszak, romlás, hamisság, hamis ítélet és hazugság. Ez hálózza be a földet, és akarja behálózni még az igazakat is. Istenünk, köszönjük, hogy Te gondoskodtál megoldásról. És ez olyan egyszerű, mindannyiunk számára elérhető és kézzel fogható, hogy csak Te rád tekintsünk. Ne bízzunk emberi büszke tervekben, ne bízzunk emberi példákban, hanem az őrhelyre állva figyeljünk a Te szavadra, és úgy könyörögjünk hozzád, hogy személyesen mutasd meg a mi utunkat, a mi feladatunkat az életben. Köszönjük a hatalmas igét, hogy hitből lehet igazán élni. Semmi másból, hanem a tőled nyert drága ajándékból, a hitből, a te szabadban való rendíthetetlen bizalomból. Segíts Istenünk, hogy mi hitáltal élve lássuk a hitnek a cselekedeteit, feladatait, hiszen a te országod polgáraivá nem azért lettünk, hogy mi henyéljünk, vagy lustálkodjunk, vagy várjuk csak úgy a véget, ami majd úgyis eljön, hanem köszönjük a bátorítást, hogy Te személyesen küldesz emberek megjobbítására, és az emberek felkészítésére arra, hogy az életet éljék, és ne a halált, és hogy ezáltal majd az örök életet is elnyerhessék. Segíts Istenünk hétről hétre igazán megnyugodni, megpihenni, hogy ezek a hetedik napi nyugalomnapok is olyanok legyenek számunkra, hogy kitisztázódjék előttünk a mi küldetésünk, hogy erővel telítődjék a mi szívünk és lelkünk, hogy mi veled együtt tudjunk élni, és veled együtt sokszorosát megtenni annak, amit mi eddig sokszor csak bukdácsolva, hittel ugyan, de a magunk erejét párosítva ehhez a hithez tehettünk meg. Segíts Istenünk, hogy ahogy délelőtt is tanultuk, hogy szoros közösségünk legyen veled, és ez a közösség éltessen bennünket, hogy te mindannyiunkat személyesen tudjál vezetni. Hisszük, hogy mindannyiunk számára külön feladatot tartogatsz, és külön elhívást. Segíts ennek a meglátásában, tudatosításában. És akik itt vagyunk most előtted, segíts bennünket, hogy az egyre nehezedő világhelyzetben is láthassuk azt az örömteli utat, amelyben te haragban emlékezel meg kegyelmességedről. Köszönjük Istenünk, hogy mindezeket így tervezted el, mindezekről felvilágosítottál bennünket, és mindezekhez erőt is adsz. Legyen áldva ezért a te neved, Jézus Krisztus nevében. Amen.